Nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit itt a Széchenyi István Egyetemen. Köszönjük szépen a türelmet, egy kis technikai összeállítás miatt kezdődik picit csúszva a mostani előadás, és egy egész picit, egy fél perc erejéig még talán egy kicsit később kezdődne, hiszen ha megengedik, akkor egy történelmi áttekintéssel kezdeném, de csak nagyon-nagyon röviddel a mostani előadást, hiszen aki figyelmel kísérte a Tudomány Győrben mindenkinek a rendezvénysorozatnak a történelmét, már ilyen történelmi távlatokról beszélünk, akkor azt tudhatja, hogy idén februárban kezdődött ez az új időszak a Széchenyi István Egyetem életében. Nem csupán új épületek emelkedtek ki a földből, nem csupán a parkolási, közlekedési rend változott meg, hanem más téren is újított az egyetem, és ennek egyik... Nem én vagyok, szerintem, hanem Péter. Igen, kézzel fogható jele. Erről fog szólni az előadás, ami most történt, remélem legalábbis erről is szó lesz, akkor innentől, ha már így megkaptuk. Szóval egyik kézzelfogható jele az, hogy olyan előadásokat kezdett tartani a Széchenyi István Egyetem, ami túlmutat azon, hogy beülünk a padba, zajlik az oktatás, utána levizsgázunk, kapunk valamilyen jegyet, és a végén szerencsés esetben valamilyen diplomával távozunk. Azt szeretné elérni az egyetem, és az, hogy most is ilyen sokan itt vagyunk, gyakorlatilag majdnem egy éve zajló előadás sorozatnak az idei utolsó, naptári év szerint utolsó előadásán, az azt jelzi, hogy valóban van rá érdeklődés mind a fiatalabb generációk részéről, de egészen bezárva, vagy egészen végtekintve a nyugdíjasokig, arra, hogy bepillantást nyerjünk arra, hogy egy egyetemen milyen témákban és milyen érdekes formákban zajlik az előadás. Úgyhogy e tekintetben is nagy szeretettel köszöntök mindenkit az idei utolsó előadás párnak az első előadásán, hiszen 5 órakor ugyanitt, majd a Széchenyi Tudományos Est keretében is lesz egy előadás, és mindenkit arra is nagy szeretettel várunk. És a mostani előadásról felvezetőleg csak annyit, hogy amikor én egyszer egy baráti társaságban beszélgettem ismerősökkel, akkor egy meglepő, de egyáltalán nem teljesen különleges információ hangzott el ott, mégpedig az, hogy gondolnánk-e vagy sem, itt most, ahogy ülünk, meg bárhol, ahol sétálunk az utcán, ott nem egyszerűen csak rádió, telefon üzenetek rohangálnak, tehát amikor ugye mobiltelefonálunk, akkor az a beszéd az ott megy el mellettünk, hanem hogyha volna valami szuper speciális készülékünk, akkor akár milliókat is kereshetnénk, mert hogy a bankok is így kommunikálnak egymással, küldik az üzeneteket, és az a sok ezer millió dollár, forint, euró és a többi, az itt repked most körülöttünk valahol a fejünkön. Úgyhogy e tekintetben is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon érdekes lesz a mostani előadás, nem az én tisztem ezt megtartani, erre azt kérem, hogy Vári Péter, az egyetemnek az oktatóját kérnénk föl, aki hamarosan már az újonnan fölálló Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak a munkatársa is lesz. Köszönjük őt egy tapsal.
Köszönöm. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, hölgyeket, urakat, hallgatókat, leendő hallgatókat, tanárokat ezen a mai előadáson. Tehát olyan dolgokról kéne beszélni, hogy kézzel nem fogható, szemmel nem látható, és mégis körülvesz minket, és egy nagyon izgalmas történet, izgalmas dolog ez a rádiótávközlés. Hogyan tudunk használni rádióhullámokat különböző célokra. Azt, hogy milyen célokra mindjárt ki fogunk térni. Tehát azon gondolkodtam, hogy hogyan kéne ezt elmesélni a hallgatóknak. Másrészt pedig ugye azt is feladatul kaptam, hogy kb. 40-45 percben foglaljam össze. De egy anekdotát hadd mondjak el előtte gyorsan. Ez az eset, amikor az öreg király bekéreti a tudósokat, és azt mondja, hogy foglalják össze neki, hogy mit kell tudni a világról, mi a legfontosabb, mint a világról illik tudni. A tudósok elvonultak, a tudást összegyűjtötték, és berendeztek egy nagy könyvtárat a király részére. A király látta a könyvtárat, és mondta, hogy hát eltelt pár év, és igazából úgy gondolja, hogy már ezt a könyvtárnyi mennyiséget nem tudja elolvasni, tehát próbálja kicsit tömörebben összefoglalni, hogy mit kell tudni a világról, mi a fontos. A tudósok újra elvonultak, gondolkodtak, és egy lexikonsorozatot jelentettek meg, világ összes tudása belekerült, legfontosabb részei. A király az megöregedett az elmúlt pár év alatt, és mondta, hogy úgy érzi, hogy ezt már nem fogja tudni végigolvasni, tehát kicsit tömörebben fogalmazzák meg ezt a felvetést. Tudósok bajba voltak, de ismét elvonultak, és sokat gondolkodtak, hogy ez fontos, ez kevésbé, ezt illik tudni, ez talán nem annyira izgalmas kérdés, és egy könyvet jelentettek meg a végén, hogy minden, amit tudni kell a világról, ebben a könyvben benne van. A király mondta a tudósoknak, hogy hát sajnos eltelt ismét ugye pár év, már személyre sem lát teljesen jól, ő ezt a könyvet már nem tudja elolvasni, nem fér be az ő idejébe, úgy gondolja, hogy ezt már nem élné így meg. Arra kell tudósokodni, egy mondatba foglalják össze, mit kell tudni a világról. Hát tudósok rémülten álltak a király előtt, hiszen ugye fejüket is veszhetik egy helytelen válasz esetén. És a legfiatalabb tudós kiállt a király elé, és azt mondta, királyom, a világ bonyolult. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy 40 percben csak érinteni fogom tudni azt, amit a rádiótávközésről tudni kell. Szóval aki már tanult ezt a területet, vagy tanulni fogja mondjuk itt ebben ezen falak között, az nem 40-45 percben, hanem többfélben keresztül láthatja azt, hogy ez a terület mennyire fejlődik és mennyire izgalmas. És azt gondolom, hogy mindenki, akit ez a terület érdekel, megtalálja a legizgalmasabb területet ebben a részben, amit ő úgy gondolja, hogy érdemes követni. Másrészt egyébként, ha már a kornál tartunk, és ezt így engedjék meg nekem, itt az öreg királyban esetben valószínűleg én lehetek, hiszen önök még jóval fiatalabbak. Tehát az a tudás, ami elő fog állni, az gyakorlatilag az önök fejében már ott lehet részben, vagy bele fog kerülni, és az a technológiai váltás, ami az egész világot jellemzi, ez gyakorlatilag magukra vár, hogy ezt folytassák és kövessék, hiszen itt gyakorlatilag 4-5 évente a technológia megújul, és ezt követni kell tudni, fejleszteni kell tudni, utána kell tudni menni ezeknek az új követelményeknek, standardeknek, és az önökre vár, hogy ezt folytassák majd a következő generációban. Ez nyilván segítséget tud adni az egyetem és a különböző oktatási intézmények. Bízom benne, hogy többeknek felkeltjük itt az érdeklődését, hogy miért szép ez a terület. Azon gondolkodtam, hogy mégis honnan közelítsem meg, hogy hol az a pont, ahol azt mondják, hogy valami ugye rémlik, hogy használunk ilyen frekvenciákat, és ezt először nézzünk körül otthon. Odahaza például, ha egy videókaputelefont telepítünk, akkor ez a videókaputelefon használhat frekvenciát, mondjuk 2,5 GHz-es frekvenciát, amin keresztül vezeték nélküli módon ugye, tudunk kontaktust teremteni az ajtó kívülálló személlyel, hogy az illetőt majd később engedjük a házunkba vagy nem. Tehát ez is egy alkalmazás lehet, amit mondjuk fellelhetünk odahaza. Nyilván miatt beengednénk az illetőt, azért a riasztórendszert kikapcsoljuk, és a riasztórendszer is tartalmazhat ugye, vezeték nélküli eszközöket, amik mondjuk egy VHF sávban, UHF sávban dolgoznak, egy kis teljesítménnyel, tehát itt is találkozhatunk ilyen alkalmazással. A vezetékes telefon kicsit furcsán hat így elsőre, hogy hát vezetékes az ott, vagy vezetékes, akkor miért mondjuk itt, hogy ez izgalmas terület számunkra. Több háztartásban, vagy otthonban a vezetékes telefon ilyen DECT rendszer, vagy ilyen vezeték nélküli kihosszabbítóval működik, hiszen ugye szeretjük hordozni a telefont egyik szobából a másikba, és nem szeretjük, hogy a falhoz vagyunk rögzítve, vagy csak ott tudnánk telefonálni. De ha már egyébként a telefon vonalnál tartunk, akkor ugye általában szeretünk internetezni és odahaza, és ugye ezt szeretnénk úgy tenni, hogy ne legyünk helyhez kötve, tehát ne csak az íróasztalon tudjak netezni, hanem ugye más helyen is tudjak a lakáson belül netezni, vagy akár kiülhetek mondjuk a teraszra. Ennek egyik módszere vagy lehetősége az egy wifi, amit én személy szerint nem szeretek, mint szót, mert kicsit szlenges. Ennek van egy teljesen más szakmai elnevezése, ez az Erlan vagy VLAN. De hát mondjuk ezt terjedt el, tehát valószínűleg jobban ismerik önök is. Pontos idő, ez lehet szintén egy alkalmazás. Ha valakinek van otthon olyan órája vagy rádiója, ami vesz egy távoli adónak egy bizonyos jelét, akkor gyakorlatilag egy nagyon pontos óra jel kerül leállításra, és hogy ez akár a téli-nyári váltásnál ugye lehet segítségül, hogy magától átvált mondjuk az ilyen óra. Tehát vannak olyan rádióműsorszóró adók valahol távolabb, amelyek a pontos időjelét sugározzák, és ezek a vevőkészülékek, ezek veszik ezeket a jeleket, és mindig ugye pontos idővel rendelkezünk otthon. Ami hát szintén adódik értelemszerűen, hogy rádiót szoktunk hallgatni oda az. A rádió alapvetően a rádió hullámokat használja ki arra, hogy különböző műsortartalmakat, zenét, szöveget, interjúkat tudjuk otthon hallgatni, és ezt gyakorlatilag ugye a rádió hullámok segítségével tudjuk megtenni, főleg mondjuk egy hosszabb távolság esetén. De hát ha a rádióról beszélünk, akkor beszélni kell a tévéről is, hiszen sok esetben a televízió vétel lehetősége is rádióhullámok által jelenik meg az a háztartásokban. Ez lehet egy földfelszíni vétel, egy tetőantenna akár, de lehet még egy műholdas kivitel parabola antennát szerelünk a ház egyik falára, vagy éppen mellette, és a műholdakon keresztül tudjuk venni a különböző tartalmakat, és tudjuk dekódolni. De lehet akár házi, otthoni meteorológiai állomást is létesítenünk. Ezek szintén megvásárolhatók nagyobb áruházakban, amelyek sok esetben a külső szenzorok kapcsolat tartásban ugye a rádió hullámokat használnak, tehát rádiófrekvenciát, és így gyakorlatilag tudjuk, hogy mennyi a hőmérséklet odakint, kell esetleg a kertben valamit tenni, és ez a tenni, mondjuk ez lehet egy öntözés is, vagy öntöző rendszer, és ezeket is tudjuk vezérelni rádiófrekvenciás jelekkel, és akár ha a rendszerünk intelligens, mindezt megtetjük úgy is, hogy nem is vagyunk odahaza. Ami még szintén tipikus alkalmazás lehet, ugye a házhoz tartozó garázs tekintetében, a garázs is tudjuk nyitni egy garázsnyitóval, ami ott lapul a zsebünkben, és ez is rádióhullámokat használ arra a célra, hogy a garázsajtót tudjuk működtetni. Tehát amit így általános háztartásban fel lehet lelni, és tipikus lehet, azt próbáltam így felsorolni, hogy mi az a sok-sok eszköz, szolgáltatás, ami során ugye rádióhullámokat használunk, és bele sem gondolnánk talán első körben abban, hogy ezek hogyan is működnek, és ezek hogy működhetnek, úgyhogy ezek egymást nem is zavarják, és nem a szomszéd garázs ajtaja nyílik ki, hanem a miénké, bár lehet, hogy neki jobb autója van. És abban sem gondolunk bele, hogy mondjuk a wifi rendszerünkön hogyan tudunk kommunikálni, és azok mondjuk mások hogyan férnek, vagy éppen nem férnek majd ahhoz hozzá. Erről itt a pénzekről volt szó, tehát a bankszámlánkat is szeretnénk biztonságban tudni, főleg elektronikusan utaljuk ezeket az összegeket. De menjünk kijebb a házból egy picit. A garázsajtót már kinyitottuk, és szeretnénk más alkalmazásokat is látni, ami ház körül felelhető. Az első pedig ilyen mondjuk az autó esetben a központi zár, ahol szintén ugye újabb eszközt használunk, és rádiófrekvenciás módon tudjuk nyitni az autónak az ajtajait. A következő alkalmazás, ami szintén ismert szerintem önök előtt, ez a Bluetooth, ahol azt meg tudjuk teremteni vezetékek nélkül a gépkocsin belül, hogy a kihangosítóhoz ne kelljen közvetlen kábelezni a telefon az autó kihangosító eszközéhez, vagy mondjuk egy navigációs eszköz esetében sem biztos, hogy kell a hangjeleket külön kábellel az autóhoz kötni. Erre ez a Bluetooth, ez tökéletesen alkalmas alkalmazás, mondjuk egy autón belül, hogy ezt a célt kiszolgálja. De ha már navigációnál tartottunk, akkor valóban meg kell említeni a GPS-t, egy amerikai rendszerről van szó, reméljük, hogy hamarosan lesz európai társa is ennek, hogy Galileónak hívnak, ami ismételten ugye, a rádióhullámokat használ, mégpedig ugye műholdakról, sugárzatjelekről van szó, ami a mi navigálásunkat segíti, a megadott pontossággal természetesen, és tudjuk, hogy hova szeretnénk eljutni, és ennek a megtervezésében segít ez az eszköz, rádióhullámok használata által. Az SRD szó, ez még talán nem annyira ismert és nem terjedt el, ez az angol short range device-t jelenti. Gyakorlati alkalmazás lehetséges egyébként is ilyen autók, már vannak, csak ezek a luxus kategória autókat jelentik főleg, ahol közeltéri radarokat építenek be az autóba. Ilyenek persze vannak most is, amiben vannak radarok és rádiókat használnak, de ezek a radarok azt jelzik, hogy tolathatok-e még hátrafele, vagy már ott a fal a garázsban. Amire itt viszont még lehet pluszban gondolni, és érdemes is, ez pedig az, hogy annyira intelligensen teheti az autót, hogy beavatkozhat annak a vezetési rendszerében. Például, hogyha egy gyalogos megy át a zebrán, és az autóval én haladok, és még nem venném észre, akkor ez az eszköz érzékeli, hogy előttem akadály van, és az autót lefékezi, és így módon elkerülhető a baleset. Tehát ilyen eszközöket már használnak. Ez nem csak a parkolást segíti, hanem sok esetben akár életet is menthet, hogyha mondjuk a vezető figyelmetlen, vagy pedig hát az útviszonyok éppen nem megfelelőek. Ami hát szintén magától értetődik, hogy nem csak otthon szeretnénk rádiót hallgatni, hanem az autóban, mondjuk ez a legkedveltebb szórakozás autó vezetés közben, mert nem mondja annyira figyelmet, mint a televízió, de hát mondjuk ezt se vessük el, mint lehetőséget, hiszen mondjuk ha valaképpen hátul utazik, akár ez lehet gyermek, vagy pedig más valaki, menet közben szeretne akár mondjuk televíziót is nézni, és a menet közben ugye csak vezeték nélküli módon tudjuk megtenni, és erre is van lehetőség ilyen alkalmazásokkal. Szintén luxus kategória autók esetében tipikus a beépített mobiltelefon, ahol ugye már csak a SIM-kártyát kell elhelyeznünk, és nem kell külön telefonnal mászkálnunk, hanem maga az autó kommunikációs rendszere tartalmazza a GSM alapú mobiltelefont. Hát ami mondjuk nem autón belül, autón kívül izgalmas első körben, amit nem nagyon szeretünk, ez a radar. Tehát amikor a rádióhullámok segítségével megállapítja a rendőrség, hogy milyen sebesség haladtunk az adott útszakaszon. Hát ha ezt túlléptük, akkor ennek nagyon nem szoktunk körülni, legalábbis annak a következményének, hiszen ez büntetést jelent. De hát, hogyha a rádiómágat használjuk arra, hogy sebességet mérjünk, akkor ugye kutyaharapás szőrével mondhatnánk, akkor használjuk a rádiómágat arra, hogy ne mérjenek minket radarral. Tehát vannak olyan eszközök, amelyeket blokkolóknak hívnak, és így módon a radar által kibocsátott jeleket zavarják, és a rendőrség nem képes így módon a pontos sebességet megállapítani. Tehát el lehet kerülni a büntetést ilyen esetekben. Az, hogy ez most mennyire legális és mennyire nem, ez úgy adott országtól függ természetesen, hogy ezek használatát tiltják-e vagy engedik. Nem teljesen ide tartozik, de itt talán megemlíthetem még az RFID technológiát, amivel biztos, hogy találkoztak, hogyha valami értékesebb könyvet, vagy CD-t, vagy mást vettek, és ez egy passzív, vagy félaktív, vagy aktív eszköz is lehet, ami arra alkalmas, hogy bizonyos termékeket, például egy könyvet azonosít, hogy melyik könyvről van szó, és ezt tudok adatokat hozzárendelni, hogy mennyibe került, van-e a raktáron, hogy néz ez ki. Ha valaki talán külföldön járt nagyobb áruházban, ami nem feltétlen kell egy nagyon városközponti áruháznak lenni, akkor találkozhat olyanokkal, hogy az árcédulák azok nem papíron vagy matricán vannak kinyomtatva, egy nagyon pici LCD kis kijelző van, ahol lehet látni, hogy aktuálisan az a, nem tudom, egy földi magyaró éppen most mennyibe kerül. Hát ez kicsit olyan komplikáltnak tűnik, hogy miért kell ilyen kis LCD kis kijelzőt kitenni, amikor hát egyszerűbb a papírt fölragasztani. Másrészt meg egyszerűbb a helyzet, hiszen ha úgy gondolja az áruháznak a vezetése, hogy akciót tartunk, és délután 4 és 5 között a földi magyaró felébe fog kerülni, akkor nem kell kirohanni és átcímkézni mindent, hanem az RFID technológiával lehet üzenetet küldeni ennek a kis diszplének, hogy 4 és 5 között felébe fog kerülni a földi magyaró, és ezt nyilván a kasszánál is tudni fogják, hogy annyival kell számolni. Másrészt pedig nagyon pontosan tudni fogják, hogy hogyan fogy a készlet, tehát kell-e feltöltenem a pultokat, vagy pedig len, hát éppenséggel nem fogy, és nem, hogy felért kell adni a magyarót, hanem harmadáért, hogy túl legyünk a raktárkészleten. Az RFID megoldás egy nagyon fontos és jó megoldás arra, hogy a jelenleg használt mondjuk vonalkódokat még intelligensebb rendszereket cseréljük fel a jövőben. Tehát azt láttuk, hogy akár a házunkon belül, vagy azon kívül milyen fajta szolgáltatásokkal lehetőséget találkozunk, de hát ennek a tárházani sokkal-sokkal bővebb, és nem csak otthon találkozhatunk ilyen rendszerekkel. Ezért megpróbáltuk ezt, hogy kategorizálni, hogy mi mindenre kell nekünk a rádiófrekvenciát használni, és milyen célokra lenne ez jó. Az otthonoknál egy dolgot nem említette, a mikrohullámos sütőt, ami szintén rádiófrekvenciát használ, de hát ugye nem a kommunikáció a célunk ott, hanem a vacsora vagy az ebédnek a megmelegítése. Ezért ezt most kivettem a sorból, viszont később azért lesz majd jelentőség annak, hogy ilyen sugárzó eszközöket is használunk még oda-haza, teljesen más célokra természetesen. Milyen kategóriák létezhetnek, amiben besorolták ezeket a szolgáltatásokat? Ugye hát próbáltam itt az előbb, hogy hogyan lehetne ezt láthatóvá tenni. Arra gondoltam, hogy tegyük ezt színesebbé, és megfelelő színeket próbáltam itt különböző részekhez hozzárendelni. Ez egy nemzetközi besorolás, amiben minden rádiófrekvenciát használó rendszert besoroltak. Kezdjük onnan, hogy ugye légi mozgó szolgált, ha valaki repül, akkor ugye szeretne biztonságban földet is érni az elindulást követően. És nagyon fontos, hogy a légi közlekedés számára rendelkezésre olyan frekvenciák, amelyeket arra célra használnak, hogy a repülőgépvel való kommunikációt biztosítsák, és arról legyenek pontos információk, hogy hol tart és milyen feltételek mellett repül az adott objektum. Ugyanez műholdas légimozgó kommunikációra is igaz, hiszen gyakorlatilag nem csak a Föld felé kell a repülőgépnek mondjuk kommunikálni, hanem a műholdakkal is kell, hogy kapcsolatot tudjon tartani. Ha belegondolunk, ugye ma már kezd elterjedni az a lehetőség, hogy a repülőgép fedélzetéről haza tudunk telefonálni. Hát ez az a telefonás, ez történhet műholdon keresztül, tehát egy mobiltelefon, akár mondjuk a repülőgép fedélzetén belül kis bázisállomással összekötve, és műholdas összekötés által megvalósítható, hogy a világ bármely tájékára tudjunk repülőgép fedélzetéről telefonálni. Mondjuk ez ma Magyarországon azért nem tipikus, meg és a magyar légtérben biztos, hogy nem. Van a légi rádió navigáció, ami szintén nagyon fontos a repülés számára. Akkor amatőrök, hát ezek nem azok, akik nem profik, tehát félreértés ne essék. Az amatőrök azok, akik a rádiófrekvenciákat egy sport célból szeretnék használni, akik szeretnének saját üzeneteket eljuttatni, ez lehet kép, szöveg, videó akár, a világnak egy távolabbi pontjára, és az általuk készített eszközök, rádióadó berendezések, antennák által próbálják a lehető legmesszebb ezt eljuttatni. Ez lehet a világnak a másik oldala is, attól függ persze, milyen rádiófrekvenciás sávot használnak erre a célra. Műholdas amatőr, hát ugyanez, csak itt a műholdakat is felhasználják, és műholdakon keresztül próbálnak egymással kapcsolatot létesíteni, de nagyon komoly sportág egyébként, nagyon sokan hódolnak ennek a sportnak. Ez egy technikai sportágnak tekinthető, és ugye külön szövetsége is van Magyarországon, aki őket tömöríti, és ugye sok esetben küzd és harcol a rádiófrekvenciákért, hogy tudjon minél több teret biztosítani ezen sport számára. Hát számomra a hozzám legközelebb álló momentán még a műsorszórásnak a lehetősége. Ez ugye lehet akár műholdas, akár földfelszíni, ahol adó tornyokból földfelszín esetében juttatják el a tévé vagy a rádió műsorjeleket a háztartásokban, tehát tudunk rádiót hallgatni, tudunk tévét nézni, de ez lehet, hogy a műholdon keresztül is, amikor egy földfelszínről feladott jelet juttatunk el a műholdra, és az ugye vissza juttatja egy nagyobb területre a földfelszín tekintetében, és azon a területen lehet ugye műholdas vételről beszélni. Hát ebből is több szolgáltató ajánlja ezeket a szolgáltatásokat Magyarországon. Nem kéne őket reklámozni, de ugye 3-4 ilyen szolgáltató létezik, aki közvetlen hozzáférést kínál műholdas csomagokhoz. Ugye a műholdas műsorszást részben érintettem is ebben a témakörben. Ugye nem csak szórakoztatni szeretnénk, és nem csak repülni, hanem sok esetben szeretnénk a frekvenciákat tudományos célokra is használni. Így módon műholdas földkutatásról is kell, hogy szót ejtsünk, erre is kell frekvenciát biztosítanunk. Itt ugye gondolhatunk arra, hogy szeretnénk nyomon követni, hogy hol tart az őserdők kivágása, vagy éppenséggel hol vannak a föld alatt olyan természeti kincsek, amiket érdemes kiaknázni jövőben, és ilyen célokra is tudunk frekvenciát biztosítani. Utána beszélhetünk az állandó helyű szolgálatokról, amik nem mozognak és ugye fixen vannak telepítve a Föld valamelyik pontján, és ezeknek lehetnek speciális szolgáltatásai. Lehet műholdas állandó helyű, amikor ugye adott pozícióban fixen látjuk a műholdat, és azt teremt számunkra különböző szolgáltatásokat. De fölmerül annak a kérdése is, hogy vagy műholdak közötti kommunikációról kell-e frekvencia, vagy nem. Kell frekvencia, ehhez is rendeltek frekvenciákat. A földi mozgót azt gondolom, hogy talán a legkönnyebb elmagyarázni, hiszen mindenki használ mobiltelefont, és így módon ehhez is kell a frekvenciákat kitalálni, hogy egymást ne zavarjuk, hogyha beszélünk. Műholdas, földi mozgó esete, mondjuk talán a navigációt mondtuk az imént erre a célra, amikor egy műhold és egy földi mozgó eszköz, jármű között kell kommunikációt teremteni. Hát nálunk a tengeri mozgóról sajnos nem beszélhetünk, tehát ez az a frekvencia készlet, ami Magyarországon kevésbé fogy, erre nincs akkora igény sajnos. Hát a Balaton pedig még nem sorolnánk ebben a részben, azt más szolgáltatásokkal le tudjuk azért mondjuk fedni. És a műholdas tengeri mozgószolgálatról sem tudunk nagyon beszélni, tehát ilyen nálunk kevésbé jellemző. De egyébként nagyon fontos mind a kettő, hiszen ha valaki mondjuk hosszú hajóútra indul az óceán két partja közé, akkor az jó lehet tudni, hogy a hajó hol tart, mit csinál, van-e valami probléma. Hát a Titanic idejében nem volt egy nagyon lehetőség, hát ez akkor probléma volt. Ma már azért ennél jobbak a technikai feltételek, és lehet követni a különböző hajókat, kompokat, amelyek a óceánokat szelik. Ugye a tengeri rádió navigáció ugye szintén nagyon fontos, és itt a hajózáshoz köthető szolgáltatások, amit viszont már megint mindenkit érint, ez a meteorológia, ez egy kiemelt terület. Ugye nem csak ugye a radarképekkel nézzük a felhőket, hanem minden más módon próbálunk adatokat gyűjteni a meteorológiai pontokról. Ugye ez egyébként számunkra is fontos, mint háztartás, hogy kell-e magammal vinni mondjuk esernyőt adott napon vagy nem. De nagyon fontos a repülés számára, ahol percre pontosan tudni kell, hogy adott területen belül várható-e vihar vagy nem, tehát a repülést mennyire veszélyeztetheti mondjuk, és ehhez mindenképpen a frekvenciát kell allokálni. Ugyanilyen a műholdas meteorológia, hát eznek a képét egy esténként láthatjuk a időjárás jelentésekben, hogy műholdas képekkel illusztrálják, hogy merre vonul az adott vihar, vagy éppenséggel front. A mozgószolgálatok, ugye ebben egyébként a földfelszíni mobil kommunikációnak a frekvenciáit értjük alatta, tehát ezt soroljuk alá. A műholdas mozgó, ez gyakorlatilag mint egy mozgó és egy műhold közötti kommunikációt tesz lehetővé. És a tudományos célokat említettük már, van egy másik fontos terület, ez a rádiócsillagászat, ahol ugye kutatjuk a világűrt és próbálunk ugye újabb bolygókat felfedezni, vagy éppenséggel értelmes életet a Földön túl, Földön kívül. Erre a célra is nekiben kell frekvenciákat rendelni. A műholdas rádió meghatározás is szintén egy nagyon fontos tevékenység, ami segít bizonyos pontokat, a helyzetét meghatározni, és erre mindenképpen frekvenciát allokálunk. A rádiolokáció is egy fontos terület, ennek van egy műholdas része, ahol szintén ugye, ilyen referencia helyeket tudunk kijelölni, és onnan tudunk referencia rádiófrekvenciás jeleket venni. A rádionavigációt részben már említettük, a műholdas rádionavigációt szintén, ami szintén külön történt, az űrbéli üzemeltetés, hiszen a fönt lévő űreszközök számára is kell a frekvenciát rendelnünk, hogy azokat tudjuk üzemeltetni. Az űrkutatás talán az egyik legnagyobb terület egyébként ezen szolgálatok közül, ami szintén kiemelt fontossággal bír. És itt az utolsó kettő esetében említettem ezt a pontos idő kérdését, hogy vannak olyan adók, rádió berendezések, adóberendezések, amelyek hiteles frekvencia és órajelet sugároznak. Ez lehet földfelszín, lehet műholdas, és ez biztosít egyfajta referenciát a különböző szolgálatok, vagy pedig szolgáltatások, vagy akár az otthonok számára, hogy mennyi a pontos idő éppenséggel. Kik lehetnek a felhasználók? Hát vannak a polgári felhasználók, ez a baloldali képen látható, aki mosolyog a mobiltelefonjával, és vannak a nem mosolygós, nem polgári felhasználók, akik ugye a honvédséget is jelentik, tehát azon kívül más szervezetek is magukban foglalnak. És hát azt látjuk, hogy ezek a frekvenciákat alapvetően két nagy csoport használja. Szóval melyikből van több, hát reméljük, hogy polgáriból, bízunk ebben azért, hogy erre a célra többet lehet allokálni. De nyilván nagyon fontos egyébként, hogy az államoknak a biztonságát is lehessen azért biztosítani, és ehhez szükséges frekvenciákat rendelnünk. De vajon hogyan oszthatták meg a frekvenciákat polgári, meg nem polgári között, illetve mennyi lehet az a frekvencia, amit mi föl tudunk osztani? Tehát azt már látjuk, hogy mindenki próbál kopogtatni, hogy nekem frekvencia kell, mert szeretnék bűvoldakkal kommunikálni, szeretnék a szomszéddal kommunikálni, vagy egyszerűen csak rádiójeleket fogok sugározni keftelésből, ami mondjuk a saját rádió műsoromat juttatom el a hallgatók számára. Mi az a frekvencia készlet, ami felosztható? Én színekről beszéltem, hát ez kicsit nehéz megmutatni az ábrát így egyben, de igyekeztem azért valami fölmutatni ebben a részben. Amit rádiófrekvenciás szempontból, mint felosztható spektrumnak tekintünk, az a 3 kHz-től a 300 GHz-ig terjedő rész. A bal felső sarokban indul a 3 kHz-es frekvencia, és Hát utána egy kicsit ilyen logaritmikus lépésekben haladunk, és megyünk lefele, váltatsoros letapogatással, mint a televízióknál, és jutunk el az aljára, ahol a 300 GHz-es frekvenciát látjuk. Különböző sávokat azért elneveztek menet közben, hogy ne csak a frekvencia 280 MHz, ez így azért nem annyira jól hangzik. Tehát ezért gyakorlatilag felosztották azért különböző sávokra, amit már inkább ismertebbek, milyen VHF, UHF sáv, hát vagy éppen mondjuk a kedveltebb FM sáv, ahol mondjuk a rádióműsorok szólnak. És a színek azt mutatják egyébként, és ez nem a magyar kiosztás, azt mondom, le is kell szögeznem egyből, hanem ez egy más országnak a példát hoztam föl, hogy mely szolgálatok, amit az előbb láttunk, tehát az előző kis köröket, ha nézzük, akkor adott színekkel hol foglalnak el különböző sávrészeket. Hát ez nem úgy működött, hogy valaki behúzott két piros vonalat, és ott nekem jó lesz, de azért ennél komplikáltabb a dolog. De hogy ez hogyan is működhet ennek a kiosztása, az egy nagyon izgalmas kérdés, mert ki határozza meg? Tehát én hazamegyek és kitalálom, nekem ez jó frekvencia, bekopogok a hatósághoz itthon, hogy ez szimpatikus frekvenciát találtam, vagy ennél kicsit komolyabb a történet, hiszen a probléma, hogy a rádióhullámok nem ismernek földrajzi határt. Tehát sok esetben zavarhatok másokat, vagy ők zavaratnak engem, tehát van egy fajta szabályokat föl kell állítani, mint a KRESZ-ben, hogy milyen feltételekre lehet használni ugye, különböző frekvencia tartományokat. Hol születnek a frekvenciák, akkor ezek után tennénk föl itt a kérdést ebben a körben, és ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy tényleg kitalálja ki egyébként, hogy melyik frekvenciát milyen célra. Tehát ma már nem morzézunk, tehát nem is tudom, ismerjük-e morzét-e vagy nem, hanem helyette teljesen más szolgáltatások vannak, teljesen más igényekkel bírnak ezek a szolgáltatások, és ez kell frekvencia sávszélességet rendelni. Ennek az egyik, a legtetteje ennek a hol születik a frekvencia kérdésnek, ez az ITU, ez a Nemzetközi Távközlési Egyesület, ez az ENSZ-nek az egyik szervezete, ami felel a világnak a távközlési dolgaiért, és ennek van egy rádiótávközlési része, ami a rádiófrekvenciáknak a koordinálását jelenti. És hát vannak azért olyan standardek, hogy földfeszi műsorszórásra bizonyos sávok jók. Azt is tudjuk, hogy bizonyos frekvenciák nem alkalmasak arra, hogy átlépjék a föld légkörét és műholdakat tudjunk kommunikálni. Tehát ilyen alapszabályok azért léteznek. De az, hogy melyik frekvencia milyen célra kerüljön használatra, és mely ország által, ez gyakorlatilag egy ilyen ENSZ által, ITU által koordinált helyen történik, és mondjuk én egynek voltam részese 2006-ban, ahol a földfelszíni televízió műsorszórás és rádió műsorszórásra koordináltak frekvenciát, ahol több százvalány ország ült ott, és közösen egyeztek meg abban, hogy milyen feltételekkel lehet használni úgy, hogy ne zavarja a szomszéd országot, és mindenki egyelő esélyekkel jusson a frekvenciához, hogy a saját állampolgárét el tudja látni különböző szolgáltatásokkal. Tehát ez, itt nincs egy felsőbb döntés, hogy majd én megmondom, hogy ki miért fog használni. Ilyen szempontból az ITU, ez egy demokratikus szervezet, és amíg nem állapodnak meg az országok a használati kérdésekben, addig nem tudják használni, tehát mindenki érdekelt abban, hogy egyelő módon jusson azért minden ország ezekhez a kérdésekhez. És egyébként nem is egyszerű kérdés ez az egyelő esélyekkel, mert pont a konferencián került ki, hogy mondjuk azt, hogy minden ország kapjon mondjuk 4 frekvenciát. Ez így jól hangzik, egyelő pályák, egyelő esélyek, és idézve Sándor Györgyöt. Viszont az a kérdés, hogy hogyan kezdjük, tehát Vatikán is egy ország a 4 frekvenciával, és mondjuk Oroszország is egy ország 4 frekvenciával, és azért érezzük a különbséget, hogy az egyelő pályák egyelő esélyekben azért ez két külön történet, tehát nem könnyű azért megállapítani, hogy ki milyen módon jusson ezek a frekvenciákhoz. Közértsünk egy picit közelebb, tehát ne csak a nagy világot nézzük ebben a részben, európai térfelen lakunk, és ennek van egy CEPT nevezetű intézménye, ami az Európai Posta és Távközlési Hatóságot tömöríti, és Európa térfelen próbálja ez a CEPT koordinálni, hogy milyen frekvenciákat kéne a jövőben használni különböző célokra, és hát ugye mindenféle tudományos munka van a háttérben arra vonatkozólag, hogy melyek alkalmasak különböző célokra. Hát ami magukat kapásból érintheti, az a negyedik generációs mobiltelefonnak a megjelenése, ez maguk életében már egy abszolút elérhető napi dologgá válhat, és ennek egy nagyobb sávszélesség igénye van, új sávokat kívánnak erre felhasználni, és ezt valonnan meg kell szerezni, hogy ez lehet akár a műsorszóró sáv, ahonnan most 2013. január 1-től ugye ez a műsorszóró sávnak a teteje át fog kerülni a mobil szolgáltatók számára európai területen, legalábbis a EU területén belül, és ők tudják majd ezt használni mobil célokra. Még közelebb jöve haza Magyarországra, hát ugye hát mondtuk, hogy két típusú frekvenciafelhasználás létezik, ez a polgári és a nem polgári. Korábban mind a kettőnek volt egy hatósága, ma ez a hatóság egyé vált, és a Nemzeti Médiaszolgáltatási Hatóság felel a frekvencia használatért, frekvenciáknak a kiadásáért Magyarországon, és oda kell fordulni, hogyha valami frekvencia igényünk lenne, és ők elbírálják ezeket az igényeket. De ki a frekvencia? Tennénk fel a kérdést. Tehát egy érdekes kérdés, hogy alapvetően a levegőt, illetve hát a, nem is a levegőt, hanem a, akár a világűrnek a részét, hogy hogyan használjuk erre a kommunikációra, mert a rádióhullámok annyiban térnek el a hangjelektől, míg a hangnak kell egy átvívő közeg, egy levegő, egy víz, vagy bármi, vagy fém, de a rádióhullámok esetében mi könnyen vagyunk, nekünk nem kell közvetítő közeg, mi gyakorlatilag a világűrön keresztül is tudunk kommunikálni rádiójelek segítségével. A frekvencia, hogy válaszoljuk a kérdésre, az állami tulajdon mindenhol, tehát állami kincs, neki kell gazdálkodnia jól, neki kell tudni, hogy hova adja ezeket a jogokat, hogy ezeket használni lehessen, és milyen célra. Tehát mobiltelefonit szeretnének többségében, vagy pedig éppen tévét nézni, vagy pedig éppen mondjuk a tűzoltóknak kellene újabb frekvencia készlet. Tehát azért nagyon részben szabályozott már eleve, részben pedig hát azért vannak új igények, amelyeket tudni kell követni frekvenciagazdálkodás szempontjából is. A használat. Fizetünk vagy nem fizetünk? Kérdés, hát ez is szabályozott kérdés. A frekvenciák egy részében használatért, hogy azt használjuk, fizetünk egy frekvencia használati díjat, egy részében pedig nem fizetünk, ezekkel is találkozhatnak. Például valaki otthon ugye wifi routert üzemeltet, akkor nem kopogtat be hozzá a hatóság, hogy akkor tessék befizetni a 2,4 GHz-es frekvencia díjat, vagy most meglepődnénk, ha valaki bekopogna hozzánk. De viszont azt is tudjuk, hogy ez a sáv innentől fogva, hogy nincsen előfizetés, nincsen frekvencia használati díja, és szabad sávnak van nyilván tartva. Ha a szomszéd holnap indít egy ugyanilyen routert, és az engem zavar, hát akkor maximum ez a szomszéddal rendezhetem a kérdést, hogy ő kapcsolja ki, vagy áthangolja, vagy pedig én teszek valami más lépést, és váltok mondjuk másik sávba. Ezzel szemben, hogyha valaki mondjuk egy mobiltelefonszolgáltatót veszek, akkor elvárja, hogy abban a sávban más ne üzemeljen. És ha valaki ott üzemelne, akkor ugye rendőrt lehet kiáltani ebben az esetben, ez a hatóságot jelenti, és a hatóság beméri azokat a zavaró pontokat, amelyek az ő szolgáltatását ronthatják, és eljárhat akár be vagy külföldön, hogy az a frekvencia, amit odaítélt díj fejében, az valóban csak az ő rendelkezésére álljon, és ezeket a célokat szolgálja. Tehát így módon ugye különböző osztályokba lehet sorolni a használatot, hogy első, második, vagy harmadrendű szolgáltatásként használjuk, és így módon köthető ez vagy díjfizetéshez, vagy pedig nem fizetünk érte díjat. A használat során azért azt tudni kell, hogy ez mindenképpen nem egy koordinált használatról van szó. Tehát ha Magyarországon belül is használom a frekvenciát, akkor is a hatóság azokat a koordinációs lépéseket már megtette korábban, hogy abban a sávban tudjunk dolgozni, és ezt használni tudjuk. Van egy utolsó pont, az EMC rész, itt a visszautalok mindjárt a sütő kérdésére, amit nem soroltam a rádiótávközlési tevékenységek sorában, mint mikrohullámú sütőket, de így is csak elő kell a kérdés ebben a részben, hiszen ott is rádióhullámokat generálunk és használunk. Az EMC alapján hogy az a mondás, az a kritérium, hogy úgy kell tudnunk működni a rádiós eszközeinkkel, hogy másokat ne zavarjunk, vagy legalábbis minimális mértékben zavarjunk, és ugyanezt várjuk el viszont mi is, hogyha valaki üzemeltet ilyen eszközöket, akkor a mi dolgainkat, szolgáltatásainkat ne tudják zavarni, és nagyon fontos, hogy azok a készülékeket bevizsgálják olyan laborokban, mint egyetemnél található például, és tudjanak róla szakmailag mondani, hogy valóban ez az eszköz védett, vagy éppen készséggel nem okoz mondjuk más károsugárzást más frekvenciákon. Tehát ez nagyon fontos kritérium, és ezeket a hatóság ellenőrizheti is egyébként. A Eladásnak a vége fele, hogy föltenném azt a kérdést, mondhatnék kulcskérdést, hogy mi látható a képen. Ugye azt a leckét adtuk föl az egyik hallgatónak, hogy a itt még látható eszközről rádióvevőt alakítson ki. Legalábbis azt mondta, hogy nincs elég tér ahhoz, hogy itt működjön, le vagyunk árnyékolva. Ez teljesen igaz egyébként, ugye elengedtük a kollégát a világban, legalábbis Magyarországon, hogy addig nem jöhet haza, amíg ebből nem csinál rádióvevőkészüléket, és nem halljuk a rádiónak a műsorát. De nem volt könnyű megoldani a kérdést, hogy ebből a látszólag szimpla kulcsnak tűnő dologból hogyan tud ő hangot varázsolni. Se kijelzője, se akkumulátora, se hangszórója, antennája sincs egyébként. És így módon azt mondta, hogy nem megoldható, de azt végülis megtalált azt a helyet, ahol ebből az eszközből rádióvevőt készített. Úgyhogy most virtuálisan kapcsolnánk azt a kollégát, aki az adott fazi ponton megtalálta, egyébként Szabó Zoltánnak hívják, és megmutatta, hogy valóban szólhat a rádióként. Reméljük, hogy sikerül. Sajnos a felvétel az kicsit halk, ezért meg fogom illusztrálni. Ugye Szabó Zoltán boldog, mert megtalált azt a pontot Magyarországon, ahol a kulcssal rádióvételt tud produkálni. És ha játszok még egyszer, megcsinom maradni én is közben. Ugye halkan, de szól a rádió, és akkor ezt kicsit nézzük meg, hogy mi azért mögötte, hogy pontosan mi történik egyébként, mert azért ez egy valódi varázslat, hogy hogyan lehet egy sima kulcssal Magyarországon rádióműsort hallgatni. Elment Soltra, ahol megtalálta azt a 2 megawatt sugárzó középhullámú adót, amikor a tövéig elsétált, és a antennát nem tudta megközelíteni, mert egy fa kerítése van eltakarva, vagy védve, hogy ne menjen oda idegen, és talált egy fém vezetéket, ami ott a fakerítést részét köti össze, az ajtónak a nyitó része, és gyakorlatilag a kulcssal elkezdett közelíteni ehhez a fém dróthoz, olyannyira, hogy a kulcs és a fém drót között szikrázni kezdett, szikrát húzott, tehát ívet húzott, és maga ez az ív demodulálta a Solti adó által kisugázott jelet, és a hang az gyakorlatilag az ívből hallatszik, ami egy varázslatos dolog, hogy hogyan lehet gyakorlatilag egy szál kulcssal rádióműsort hallgatni. Ez persze az kell, hogy valaki a 2 megawatt sugárzó adó tövében tartózkodjon, de persze egy picit távabb is ettől elő lehet állítani ezt a jelenséget, és az a kérdés, hogy hogyan lehet ebből vevőt fabrikálni, adó teljesítmény kérdése, azt kell, hogy mondjuk, hogy bármivel lehet adót vagy vevőkészüléket előállítani, és lehet még a rádióműsort hallgatni. Én azt gondolom, hogy ha valaki még nem járt Solton, akkor ezt jövőben majd tegye meg, akár tanulmányrendes keretében, ha ide jelentkeznek, vagy akár pedig mondjuk a Puskás Technikum keretében, de hát hogyha valakit érdekel, akkor megvan arra lehetőség szerintem, hogy a Antengeriás dolgozók ezt mondjuk meg tudják mutatni, ezt a jelenséget, ami egyébként valóban technikailag lenyűgöző, hogy akár fűszállal vagy kulcssal hogyan lehet rádió műsorokat hallgatni. Én ennyit szerettem volna összefoglalni, elmondani nagyon tömören arról, hogy mit kell tudni a rádió távközlésről, és azt nem tudom, hogy van-e esetleg kérdés, amire szívesen válaszolok.
Köszönjük szépen, és egy tapsal jutalmazzuk meg az előadónkat. Azon gondolkodtam itt az utolsó példa kapcsán, hogy na vajon egy grafitceruzával is megcsinálná ugyanezt a kolléga, de félek, hogy megcsinálná, mert biztos a grafitnak is ilyen szénszálak, meg hasonlók. Na, kérdések vannak-e bennünk? Lehet nyugodtan jelentkezni. Ott van egy kérdező ember. Hozom a mikrofon, mert felveszik videóval, úgyhogy... Bár lehet, hogy oda se kéne hozni, mert biztos valaki megcsinálná úgy. De én azért odaadom ezt a rádió interfét.
Ja, én csak annyit szeretnék kérdezni, hogy meddig tartott a kollégának rájönni arra, hogy a kulcsból rádióba őt lehet csinálni?
Kapod némi segítséget egyébként, ezt inkább visszakapcsolom, mert... Köszönöm szépen. Egyébként nem kulcsa indult a kísérlet elsőként, hanem fűszállal. Tehát egy frissen tépett zöld fűszállal gyönyörűen lehet ilyen ívet húzni, és az ív gyönyörűen szól. Egyetlen egy probléma van, hogy a nagy teljesítmény okán a fűszál ezt nehezen viseli, ezt a fajta szikrahúzást, és elkezd égni a fűszál vége, elkezd forróvá válni, és inkább elengedi a fűszálat. Ugyanez egyébként a fém esetében is igaz, hogy így felforrósodik, és nem nagyon tudja az illető már tartani az ívhúzását. De egyébként más csodadolgot is lehet látni így módon, tehát mondjuk valaki egy neon csővel mászkál, és ilyen Jedi lovag módjára, akkor köszönhetően az ott lévő térerőnek és frekvenciának, ez sötétben világít a neon cső az ember kezében, tehát érdekes jelenség maga módján.
Következő kérdés. Addig, amíg gondolkodunk rajta, fölteszem én azt a kérdést, amivel visszautalok az elején fölvetett, általam fölvetett témára. Erre nem tért ki most az előadás, hogy, de azért ugye nem ilyen egyszerű, mint ez a kulcsos történet, mondjuk a bankszámlákon keringő pénzeknek a lenyúlása, csak nagyon röviden erre.
Egyébként ez nagyon fontos, ez valóban. Tehát mondjuk a kulcsos rádiogatás egy nagyon egyszerű példa volt, viszont az egy, mondjuk önök számára egy kihívás, egyébként jövő, aki ezen a részen akar foglalkozni, hogy ezek a rádiókommunikációs eszközöknek a védelme, tehát annak a információk biztonsága megtartása, ez hogyan valósítható meg. És ebben azért van egyfajta ilyen rendőr-rabló eset, amikor ki mennyire tud fejleszteni, mennyire van hozzá lehetőség. Csak gondoljunk annyiba, hogy az volt az egyik ilyen mondás a szakmán belül, hogy a GSM telefonok nem lehallgathatók, legalábbis a rádiós részében nem. Aztán utána egyszer valaki előtt azzal, hogy meg tudta törni azt a kódot, ami ugye ezt a védelmet biztosította, hogy most ugye újra neki kell futni a kérdésnek, hogy lehet biztosítani a nem lehallgatóságát az ilyenfajta szolgáltatásoknak. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ha előfizetőknek adnak ilyen szolgáltatásokat, az legyen megbízható, és biztos, hogy más ne tudja megnézni, lehallgatni, megtekinteni. Míg nyilván vagy másik része a történetnek, a nem polgári esetben mondhatjuk azt, hogy már pedig nyilván vannak ennél kíváncsiabbak is, akik mindenképpen szeretnek tudni mindenféle információt, és nekik van egy ennél fejtebb technológiájuk is. Ez azt gondolom, hogy örök körforgás ilyen szempontból ez a kérdés, és mindig, hogyha tudomány vagy technika előre lép, akkor újra kell gondolni ezeket a kérdéseket, és új dolgokat kell kitalálni, ami egyrészt hatékonyabban használja a frekvenciát, tehát cél, hogy a lehető legkevesebb sávszélességet tudjak használni, és lehető legjobb kódolási eljárást találjuk ki ahhoz, hogy más ne tudja ezeket megfejteni, és ne tudja kihasználni a mi vezetéktérű kommunikációnkat.
Köszönöm. Sokkal nem lettem nyugodtabb, mert ez azt jelenti, hogy... Dolgozni kell még azon, hogy szuper biztonságos legyen a pénzáramlás, és azt hiszem most például az amerikai kormány is mindenféle fejlesztőket vesz föl azért, hogy szóval, hogy a kiszivárgó információk kevésbé szivárogjanak ki. Kérdés van-e még? Ha nincsen, akkor nekem lenne egy záró kérdésem, hogy ha valaki most tényleg kedvet kapott ahhoz, hogy ilyen rádiófrekvenciás témakörökben folyamatosan tanulmányokat itt az egyetemen, és olyan szakember legyen, mint például előadónk Vári Péter, akkor milyen szakra jelentkezzen, hova érdemes beadni a jelentkezését?
Kicsit zavarva vagyok, mert most nem tudom pontosan, hogy van az egyetem különböző részé átkezdve. Távközi tanszékre mindenképpen. Borbély Gábor vezetője, tehát hadd mutassam őt is be, aki nem ismerné. Tehát önnel kell majd kopogtatni, hogy szeretnék ide jelentkezni. Én azt gondolom egyébként, hogy valóban, és ez most a reklámhelye maga módján, de azt gondolom, ezt megtehetem, hiszen én magam is ide jártam, hogy ha valaki rádiótávközés akar foglalkozni, akkor ennek az egyik legjobb bástyája ezen a területen, ez Győri Egyetem, és akik innen kikerültek, azok megállják a helyüket a szakmában. Tehát nagyon sok helyen lehet ők találkozni, akár ugye, műholdas cégeknél, akár mobil cégeknél az itt innen kikerülő kollégákkal. Mondjuk azt hozzátartozik, hogy nem tipikusan női szakma volt idáig, de hát bizony benne, hogy majd a lányok is reprezentek magukat ebben ezen a területen. Ez más országon persze másképpen van. Úgyhogy egyelő jöhetnek és várjuk a hallgatókat. Azt gondolom, hogy itt egy nagyon jó tudást, hátteret, lehetőséget kaphatnak, hogyha itt akarják folytatni a tanulmányokat ezen a területen.
Köszönöm szépen. Még két nagyon rövid reklám, már nem az előadáshoz kapcsolódik. Az egyik az, hogy holnap lesz itt Győrben az első Magyarországon tartott 3D TV, tehát három dimenzióban nézhető televíziókkal kapcsolatos tudományos konferencia, amelyen be is lesznek mutatva, és ki is próbálhatóak lesznek azok a bizonyos speciális televíziók, amik már 3D-ben nézhetőek. Érdemes a nap folyamán erre járni, erre tévedni, főleg azoknak, akiknek éppen akkor nincs előadásuk. És megköszönve az egész éves figyelmét mindenkinek, itt szeretném akkor jelezni, hogy azért bár az év az hamarosan véget ér, de kezdődik majd 2011-ben egy új év, és folytatódik tovább a Tudomány Győrben mindenkinek előadás sorozata, további érdekes témákkal, úgyhogy azt kívánom mindannyiunknak, hogy találkozzunk januárban ugyanitt. Még egyszer nagyon szépen köszönjük Vári Péternek. És odakint átvehető az oklevél a mostani jelenlétét. Köszönjük szépen mindenkinek!